Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház vasárnap tartja országszerte a Péter fillérek gyűjtését a templomokban. A hívek a Ferenc pápának felajánlott támogatással segíthetik az egyház karitatív jelenlétét világszerte, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Azt írták, az ukrajnai háborús helyzet, illetve a többi fegyveres konfliktus és az egyéb nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsék a pápa tevékenységét, az egész világra kiterjedését, karitatív misszióját. Tavaly a Magyar Katolikus Egyház 78 millió forintnyi adományt küldött a pápa céljaira, tették hozzá. Újabb tömegsér feltárása kezdődött meg Mohácsnál. Várhatóan több mint 150 csontváz és számos tárgyi emlék kerül majd elő a Mohácsi Nemzeti Emlékhely 4. számú tömegsírjának nemrég indult feltárása során. Közölték a több hónapon át tartó munkálatokat végző szakemberek. Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója elmondta, a sátorhelyi emlékhelyen a jelenlegi ismeretek szerint 5 tömegsír található, azok közül a kormányzat támogatásával 2 feltárását végzik el. A magyar fogyasztók védelme és a körülmények tisztázása érdekében az igazságügyi miniszter hatósági ellenőrzést rendelt el a fogyasztóvédelmi hatósági feladatot ellátó Budapest főváros kormányhivatalánál több olyan légitársasággal szemben, amelyek az elmúlt napokban tapasztalt járatincidensek kapcsán érintettek voltak, tudatta az igazságügyi minisztérium. Tuzson Bence, az igazságügyi tárca vezetője elmondta, a magyar emberek biztonsága a nyaralásuk, utazásuk és a sporteseményekre való eljutásuk során is kiemelten fontos. Évről évre egyre rosszabbak a fiatalok egészségi és fittségi adatai, egyre többen túlsúlyosak, ezért az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság azt a célt tűzte ki, hogy olyan mozgásformákat találjanak számukra, amelyeket szívesen űznek. Révész Márius államtitkár erről azon a szerdai budapesti sajtótájékoztatón beszélt, amelyen bejelentették, hogy az államtitkárság az idei évben 10 millió forint támogatást nyújt a Magyar Repülőkorong Szövetség sportág népszerűsítő és a képzést segítő program sorozatához. Hozzáfűzte, élményt kell nyújtani a fiataloknak ahhoz, hogy azok is szívesen mozogjanak, akik eddig keveset, vagy egyáltalán nem tették. Gratulálok Karácsony Gergelynek, hogy a kúria elutasította az indítványát. A saját beadványának elutasítása után talán senki nem ünnepelte még úgy a független magyar bíróságokat, mint ahogy most ő teszi, írta Vitézi Dávid a közösségi oldalán. A második helyen végzett főpolgármester jelölt Karácsony Gergely azon közlésére reagált, amely szerint a kúria helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését. Nem lesz megismételt választás, így ő marad Budapest főpolgármester a következő 5 évben is. Vitézi Dávid, aki az LMP Zöldek és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület jelöltjeként indult a választáson, azt írta, a kúria döntésének a korábbi általam bemutatott visszásságokat érintő része kapcsán a határozat jogi értékelését követően az alkotmányjogi panasz lehetőségét fenntartom. Badacsony és a badacsonyi kéknyelű nélkül a magyar kultúra nem lenne olyan, mint amilyennek ismerjük, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Badacsony Tomajon. Arra kérve a Hungarikum Bizottságot, hogy vizsgálja felül június közepén hozott döntését, és ismerje el a badacsonyi kéknyelűt önálló hungarikumként. Navracsics Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének badacsonyi kutatóállomásán tartott tájékoztatón úgy fogalmazott, nem csak elhibázottnak, hanem érthetetlennek is tartják a Hungarikum Bizottság elutasító döntését, hiszen a badacsonyi kéknyelű minden olyan kritériumot teljesített, amely a hungarikummá nyilvánítás előfeltétele. Azzal, hogy a Hungarikum Bizottság a badacsonyi kéknyelűt önállóan elismeri, a tokai aszúhoz és az egribi kavérhez hasonlóan olyan jóvátételt hajthat végre, amelyet a badacsonyban élők megérdemelnek, emelte ki Navracsics Tibor. Heves zivatarok veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki Somogy és Veszprém vármegye egyes járásaira a Hungaromet ZRT. Az MT-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a riasztással érintett dunántúli járásokban a következő órákban heves zivatarokra lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Végül a részletes időjárásról: erőteljes marad a felhőképződés, dél felől észak felé haladó záporokra, zivatarokra számíthatunk, amelyeket jégeső is kísérhet. Erős viharos széllökések csak a zivatarok környezetében lesznek. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. Híreinket hallották.
Sziluett magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Magyarországon az apák napját minden évben június 3. vasárnapján tartják. Megemlékezve az édesapák, nevelőapák, nagypapák és dédpapák fontosságáról, hiszen az egészséges személyiségfejlődés szempontjából nem csak az anyáknak, hanem az apukáknak is kiemelkedő szerepük van a családban, olvasható a Kopmária Intézet közleményében. Ennek kapcsán ma megismételjük riportunkat Zirig Árpáddal, aki 2020-ban vehette át a Média Családért díjat. Az őszinte, nyíltszívű édesapával otthonában beszélgettünk hivatásról, családról és a díjról. Tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál, engedjék meg a hallgatók, hogy tegeződjünk, hogy így egy kicsit közvetlenebb lehessen a beszélgetés. Nemrégiben kaptad meg a Média Családért díjat. Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy hogyan jött a te életedbe ez a hivatás.
Szerintem teljesen véletlenül, hogy az emberek életében a legtöbb hivatás szerintem teljesen véletlenül érkezik. Ilyen kis láncolatból összeadódnak az életben, és akkor a végén egyszer csak eljutunk oda, hogy ez hivatássá válik. Az, hogy újságírással foglalkozzak, az elég hamar megjelent az életemben. Bár középiskolában foglalkoztam vele, érettségi után is, majd én Egerben tanultam az Eszterházy Károly, még tanárképző főiskolán kezdtem, majd Eszterházy Károly főiskolán fejeztem, és nekem se tanári szakom volt, hanem média menedzsmentet tanultam. És akkor ez így szép lassan kialakult, bár az egész az, hogy én színházrendezőnek készültem, de végül is média kommunikátor lettem, az önmagában egy véletlen. Gondoltam, hogy ebben dolgozom, és évekig nem dolgoztam ebben a szakmában. Majd elértem oda, hogy átköltöztem Ausztria-Szlovákia Magyarország érintésével vissza Magyarországra, és akkor jött egy lehetőség, hogy legyek motoros újságíró. Azért életemnek a főzés mellett az a legnagyobb másik pillére.
Említett, hogy két szenvedély volt akkor az életedben. Hogyan is jelent ez meg, vagy hogyan jelenik meg még mindig? Motorozás, főzés?
Évekig motoros újságot szerkesztettem, majd egy teljes véletlen szintén azon a láncolaton a hobbi főzésből áttett oda, hogy az akkori Origón működő távfelspisz rovatba kezdtem írni, majd utána a rovatvezető szerkesztője lettem. Előtte is tetszett, de akkor úgy gondoltam, hogy ideje professzionálisabban is képezni magam, ezt is nekiálltam közben, és most már évek óta a Magyar Konyha online-nak vagyok a felelős szerkesztője, és ami szabadidőm van a család meg az újság mellett, még mindig visszanyúlok oda, hogy egy-egy újságnak néha motoros cikkeket, teszteket, vagy történeti áttekintőket írok, hogy azzal is teljes legyen, hogy ne álljak be egy ilyen árokba szellemileg.
Mert hogy családapa is vagy, hogyan tudod ezt összeegyeztetni, a munkát, illetve a családot?
Én főállású apa vagyok. Annyi dolgozom, amennyi idő a család mellett megmarad. Néha nehéz, mert például szerkeztek tévéműsorokat, tévépaprikának főzős műsorokat, szlovák, cseh, magyar nyelven, és akkor néha nehéz, hogy a gyerek eljusson, a gyerek visszajusson, de hát ezt meg lehet valahogy szervezni, és akkor a feleségem is segít, a család is megpróbál, úgyhogy így próbálok én is a apaság mellett azért kiteljesedni, vagy teljesnek maradni szakmailag is.
Csak kicsit kevés a 24 óra néha, gondolom.
Néha kevés, igen.
Milyen érzés volt átvenni a díjat? Mit jelent számodra ez a díj?
Annak a visszaigazolása, hogy ebben a szakmában is helyt lehet állni apaként.
Pedig gondolom azért kihívásokkal teli.
Én sokszor úgy gondolom, hogy talán civilizációs betegség okán sokan, vagy mi is, én is sokszor túldimenzionáljuk a munkának a nehézségét. Persze minden munkában vannak nehéz pillanatok, meg vannak kihívások, de ha abba túl sok erőt teszünk bele, akkor tényleg nem marad a családra. Annak se, aki napi 8 órában vagy többen dolgozik, annak se, aki kevesebben. De tényleg úgy gondolom, hogy az erőkészlet, amivel felkelünk reggel, akkor lesz teljes az életünk, ha annak a nagyobb részét a családon át magunkra fordítjuk.
Mi a célja az írásaidnak?
Egyszer még régen készültem egy filozófia szigorlatra, és akkor jegyzetelés közben rábukkantam egy szakmunkára, ami arról szólt, hogy az etika és az esztétika, hogy az nem külön választható. És emlékszem, nagyon meglepődtem, mert ugye épp a filozófia vizsgára rengeteg etikai és esztétikai fogalom kellett volna, hogy becsúszson a fejembe, és akkor így megakadtam rajta, hogy mi, hogy az nem külön választható? Tényleg az van, hogy az egész olyan, mint egy pénzérme. Van a fej, van az írás, van az etika és van az esztétika. És ha a világ kivált egy érzést belőlem, az egy etikai inger. De az, ahogy feldolgozzuk, hogy eljut belénk a szívünkbe, a fejünkbe helyet kapott, belefurakodik, az a válasz, ami erre bennünk megszületik, az egy esztétikai válasz lesz. Tehát, hogy én azt megírom, vagy lefotózom, vagy valahogy feldolgozom, ami újra megszül egy ingert a másikban, amiből újra etika lesz valakiben. És van egy ilyen körforgás, és az, hogy a munkámmal bele tudok lépni ebbe a körforgásba, az adok-kapokba, hogy az érzelmekből valahogy egy cikk, vagy valamiféle olyan kreatív dolog tud születni, azt szerintem egy hatalmas szerencse nekem. Nem marad bennem, fel tudok dolgozni élethelyzeteket, és ezek a cikkek egy ilyen feldolgozás, tehát egy olyan pillanatuk, amikor eszembe jut nagyanyám, hogy a tésztát gyúrja. És lehet, hogy épp akkor jut eszembe, amikor a lányomat altatom a vállamon, és már egy 3 generáció kapcsolódik, és sokszor annyira meg tudnak engem érinteni, hogy úgy a legkönnyebb nekem is feldolgozni ezt a kis visszacsapó élményt, hogy leírom.
Melyek azok az értékek, amiket te például át szeretnél adni az olvasóidnak, vagy akár a gyermekeidnek? Melyek azok a legfőbb értékek?
Embernek maradni. Tehát engem is úgy neveltek, hogy úgy ember legyek. Követhettem el hibákat. Én is úgy gondolom, hogy a gyerekeim is követhetnek el hibákat. Én tanultam a saját hibáimból, tanulok a mások hibájából, és de néha nekem is meg kell kapni a pofont. És hogyha ezt a fajta egyszerű gondolkodásmódot, hogy nincsenek mindig menekülő utak, hogy néha oda kell állnunk, hogy azt kapjuk vissza, amit mi kiadunk. Egy hagyományos, egyszerű emberi tisztességes életet kaptam, úgy gondolom, hogy akkor járok jól, ha én is ezt fogom továbbadni.
Mesélj egy kicsit a hallgatóknak magáról, arról a cikkről, amiért a díjat elnyerted, megkaptad.
Az volt neki a címe, hogy csak az reszel neked almát, aki igazán szeret. És nekem sokat reszeltek almát, és éreztem is, hogy szeretnek. Nagyanyám nagyon sokszor csak úgy oda tette az asztalomra, hogyha beteg voltam, az ágyam mellé, és ő is tudta, hogy én azt el tudom rágni, tehát van fogam. Ahogy én is tudom, az én gyerekeimnek van foga, de valamiért a szeretettel jönnek olyan pozitívan kényszeres dolgok, hogy megpróbáljuk valahogy megmutatni a gondoskodásunkat, és az, hogy lereszeljük az almát, az egy ilyen kis fölösleges plusz a gondoskodásnak a megjelenése a tányéron. És ezt, ahogy így végig gondoltam, reszelés közben rögtön nagyon-nagyon sok emlék jött vissza. Nagyon szoros kapcsolatom volt a nagyanyámmal, nagyon sokat voltam vele gyerekkoromban, és máig felnőttként is naponta, hetente eszembe jut, hogy már nincs velem. Az a fajta plusz, amit megkaptam tőle, egyrészt családi szerepben, más is az a minta, amit egy női szerepként is megkaptam tőle, az egy olyan melegséget adott gyerekkoromba is, és most felnőttként is azt érzem, hogy az az élmény, amikor visszajön bennem, az tényleg átfűt, az még mindig a szívemhez szól. És úgy éreztem, hogy ezt muszáj is leírni, és megpróbálom úgy élni az életemet az ő példájuk által, hogy ezt én is át tudjam úgy adni, hogy majd egyszer én juthassak valakinek az eszébe.
Szeretnél példa lenni?
egy olyan szerető közeg szeretnék lenni, ami átnyúlik éveken. Bízom benne, hogy olyan értékeket tudok továbbadni, amiket én értékként megkaptam, és most úgy gondolom, hogy jó, hogy megkaptam. Nem biztos, hogy gyerekként jó érzés volt, akár egy szigorúbb nap, vagy egy úgy megfogalmazott intés vagy vélemény, de most azt látom, hogy azok helyén valók voltak. A családom nem az, aki a könnyebbik utat választja. Én sem vagyok az, aki a könnyebbik utat választja, de ez mindenkit, az összes generációt egy kis erővel töltött fel. Amíg tart, én ezt az erőt megpróbálom egyrészt, mint apaként kiterjeszteni a körülöttem lévőkre, apaként, férként, vagy csak egy emberként. Majd azt szeretném, tényleg, tehát ki is lehet majd az ember azt szeretné, hogy ez itt tényleg tovább nyúljon, hogy mi se vagyunk hiába.
Amíg visszatérünk egy pillanatra a cikkre, hogyan jött az ötlet, hogy ezt papírra vesd, illetve miből inspirálódsz? Mi motivál a legjobban a mindennapokban?
Valaki egyszer azt mondta, hogy ha az egy negatív eset volt, de azt mondta, hogy ha ezt nem írja le, az elrákosodik. Persze ez egy ilyen nagyon sarkított dolog, de ha vannak bennünk élmények vagy érzések, az az etikai input, ha az benne marad az emberbe, és nincs output, akkor így föltelik a memória, akkor így túlpörgünk, vagy valami történik, ki kell adni, és tényleg úgy gondolom, ha egy nő szép, mondjuk meg neki, ha egy virág tetszik, öntözzük meg, ha egy gyerek okos volt, dicsérjük meg, ki kell adni az élményeket, hogy én ezt így tudtam kiadni, hogy én a betűkhöz értek inkább, akkor azzal teszem meg.
Milyen visszajelzéseket kaptál rá, illetve természetesen a díj előtt, illetve meg szoktad-e mutatni ezt valakinek, mielőtt kikerül a nagy közönség elé?
Hát, mivel általában otthon dolgozom.
Én kulisszatitkokra vagyunk kíváncsiak.
Otthon dolgozom, és egyedül vagyok, és általában megírom, nyomok egy entert, és kiélesítem. Ritka az a pillanat, amikor mondjuk meg tudom osztani már előre mondjuk a feleségemmel, hisz mikor ő hazaér, ő bejár Budapestre dolgozni, én ugye általában otthonról dolgozom, ő is fáradt, körülnyüzsgik a gyerekek, ők sem látták az anyjukat, akkor azok nem azok a pillanatok, amikor nyugodtan elé tudom tenni, hogy nézd, írtam egy ilyet, szerinted jó lesz. Általában ő is már csak azt látja, amikor kész van, és már publikáltam, vagy megjelent egy újságban, vagy megjelent az interneten.
Van-e olyan, akinek a véleményére nagyon adsz, esetleg akár a szakmában is, vagy kollégák közül?
Hál' Istennek jó kollégákkal tudtam együtt dolgozni. Mindenhol tudtam olyan emberekkel dolgozni, akik közül ki tudok emelni néhányat, mint jó kolléga, vagy nálam tapasztaltabb, vagy jó szerkesztő, vagy jó fotós. Még pont akkor kerültem a szakmába, amikor a 90-es évek végén még létezett a hagyományos újságírás, még volt beíró kisasszony, még működött az a klasszikus, mondhatjuk, hogy angolos média közeg, ami a 2000-es évekkel szép lassan megkopott, gyakorlatilag 2020-ra már alig működik, és szerintem ez egy fontos dolog volt abba, hogy kipallérozódjak, vagy hozzácsiszolódjak ahhoz a munkához, amikor visszavágják a kis hajtásokat. Volt egy szerkesztő, mindig mondta, hogy kedves és kölyök kutya vagyok. Igen, el kell tenni éveknek, hogy a kölyök kutyaság megszűnjön, és most én vagyok a szerkesztője másoknak, és hogy én találkozom kedves kis kölyök kutyákkal, és néha szó szerint ugyanazokat mondom nekik, amit akkor nekem mondtak.
És melyek ezek a tanácsok? Mit tudsz tanácsolni a fiatalabb generációnak, vagy akár a gyermekeidnek is?
Én csak azt szoktam kérni, hogy jó cikket írjanak, de a gyermekeimnek pedig azt szoktam mondani, hogy figyeljenek magukra is, rám is, másra is, mert abból tanulnak. De az újságírónak is ezek az fontos ismérvei, hogy figyeljünk a jelekre, a rendszerre, arra az emberre, akivel leülünk beszélgetni, hogy ő miért van itt, és én miért akarom neki elmondani, mi vezetett minket ide. És egy díjat megkapni az mindig, ahogy megkérdezted, hogy lett ez, mi vezetett ide. Ezek a kérdések mindig előjönnek. Ebben a beszélgetésben is, az íróasztalnál és a számítógép mellett. Ez egy láncolat. Néha tényleg, ahogy mondtam is, a véretlenek láncolata visz minket el oda, hogy egy téma megszülessen, vagy csak meglássunk egy pillanatot az életben. Talán férfiként jobban merem a saját érzelmi oldalamat kimondani. Én kimerek tárulkozni, mert az nem szégyen. És azt látom, hogy amikor az emberek ilyet olvasnak, és őszintének találják ezeket a szavakat, mert igyekszem őszintén ezeket megírni, az célt szokott találni. Azok a visszajelzések, hogy ebben a mai elég felhúzott tempójú médiában is szükség van arra, hogy tényleg megálljunk egy pillanatra, elolvassuk, és amikor kapok olyan kommenteket, hogy igen, mert neki is reszelt az édesanyja almát, és ő is reszel a beteg fiának, és ő most ezen könnyezni kezdett. Persze nem az a célom, hogy én bárkit is megrikassak.
De megható.
De amikor az ember megtalálja azt a pillanatot ott a mondat között, ami saját magát is megérinti, amikor az én soraim által tud visszarepülni a saját idejében, a saját múltjába, az nekem egy szintén érzelmekkel teli visszaigazolás. Nekem az ő érzelmei igazolják vissza saját mondataimat, ami meg az én érzelmeim voltak. Ez egy összefüggő láncolat.
Zirig Árpád édesapával beszélgetünk.
Mikor érzed magad a legboldogabbnak, a legkiteljesedettebbnek? Gyerek zsivajban? Vagy inkább a könyvek csendjében?
Változó. Nem hely és nem időfüggő. Azok az apró jelek, amikre figyelni kell, azok a boldogság jelei is. Egy jó sikerült húslevesből ugyanúgy ott van a boldogság, mint abban, amikor egy ideális íven veszek be egy kanyart, és nagyon jól sikerült, és pont akkor a fordulaton teszem rá a gázt a kanyarcsúcson, vagy összenézünk a feleségemmel, amikor valami olyat mondott a gyerek, ami miatt össze kell nézni a szülőnek, és az is boldogság. Nem hinném, hogy kategorizálni kéne, hogy mikor érkezzen. Összefüggő láncolat. Van egy barátom, ő református lelkész, én a katolikus néha frosztlizom, hogy pogány, de hát igazából motoros cimborák vagyunk, és egyszer vele beszélgettünk egy fél éjszakán át, hogy lehet legtömörebben megfogalmazni Istent. Akár egy definíciót. Vagy hogy kapcsolódik hozzánk. Az egésznek a tömörítése.
És jutottatok valamire?
És eljutottunk oda, hogy az Isten az összefüggés. Hogy minden összefügg mindennel. Annyira komplex és bonyolult láncolatban minden kapcsolódik mindennel. Az, hogy az univerzum egy rendszer, egy bonyolult rendszer, ami nem véletlenek alapján történik, mert a véletlenek mögött is a mi érteknek van mertje, az számomra egy ilyen bizonyosság. És az, hogy a boldogság is egy ugyanilyen összefüggésrendszer, vagy összefüggéstelen összefüggésrendszer néha ránézve, az nekem egy normális dolog. Tehát nem erőszakkal próbálom megtalálni a szépséget vagy a boldogságot, hanem abban a pillanatban, amikor ott van, akkor így próbálom elkapni, és próbálom kimondani is néha másoknak is. Ha másoktól kapom, visszaadom.
Fontos az életedben a hit?
Azt szokták mondani, hogy sokan akkor kezdenek hinni, amikor baj van. Hála Istennek, én még nem voltam nagy bajban. Voltak olyan helyzetek az életben, amikor meghalhattam volna én is, vagy meghalhattak volna körülöttem mások, de pánikból hinni nem hinném, hogy kell. Kétkedve lehet hinni szerintem, mert amikor végigrágjuk magunkba, és úgy jutunk el egy helyes úthoz, az szerintem sokkal helyesebb, mint mondjuk vakon megkapaszkodni egy létrában. Nekem úgy fontos a hit, hogy az a fajta összefüggés, ami körülöttem van, az maga a hit. hogy hiszem, hogy abban a rendszerben nekem helyem van. És néha végig lehet gondolni, hogy hol vagyok én ebben a rendszerben. Milyen magasan, tehát vertikálisan, horizontálisan ki vagyok én.
Az írás, illetve a családapaság mellett mennyi idő jut a motorozásra, illetve a főzésre? Miket szeretsz a legjobban főzni? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóinknak.
Bármit.
Mindent? Mikkel szeretsz a legjobban kísérletezni?
Volt egyszer, amíg nagyon régen egy hotelben dolgoztam, üzleti fronton, és volt egy öreg séfbácsink, aki isteni pacal tudott csinálni egyébként, és ő mondta, hogy a főzés azért a legmagasabb, vagy legmagasabb fokú művészeti ág, úgy, hogy többet ér Mona Lisánál egy jó pacal, mondta ő, mert ő az összes érzékszervünkre hat. Tehát nem csak a szemünkre, vagy mondjuk mint egy szobor a tapintásunkra, hanem mindenre. A szánkban a roppanás, a textúrák, az ízek, a roppanás hangja, hogy belevágunk valamibe késsel. Minden érzékszervünk jelen van benne, és hogyha azt az ember jól csinálja, akkor az tényleg az művészet. Ha pedig kevésbé jól csináljuk, de benne van a saját lelkünk és szívünk, akkor meg azt teljesíti ki a technológiai hiányosságokat. Tehát például tudjuk, hogy nem anyánk a világ legjobb szakácsa, nem Szél Tamással élünk együtt, de az, amit a párunk, anyánk, férjünk, feleségünk, akárki nekünk csinál, az ott abban a pillanatban attól a legfinomabb, hogy az nekünk készül, benne van az érzelem. De valahogy, ha ebben a közegben, mint egy vágódeszkával szörföznénk a pörkölt tetején, egy kicsit olyan, kicsit bizonytalan, de csináljuk, kísérletezünk, de ha be tudjuk tenni magunkat, akkor a főzés öröm lesz meg kaland, pláne hogyha meg tudjuk élni úgy, hogy az érzékszerveink is részt vegyenek benne.
Itt jön a reszeltalma is, ugye, meg a gondoskodás egy kicsit.
Hát meg minden. Tehát az ember nem tanult volna meg főzni, ha már a kezdetektől fogva nem tettük volna bele az ösztöneinket. Az, hogy gondoskodunk arról, akit szeretünk, az egy ösztön. Általában nőkhöz kötjük, női szerep főzni, a férfiak meg hozták ugye a mamutokat. Nekem az a szerencsém, hogy én ezt megtehetem, hogy...
Hozod is a mamutot, meg is főzöd.
Hozzuk együtt a mamutot a feleségemmel, és valamelyikünk megfőzi. Engem szórakoztat a főzés, tehát jól esik egy nehéz nap után elvonulni a konyhába, nekem az nem fáradtság, legfeljebb onnan tudja a feleségem, hogy kicsit stresszesebb volt a napom, hogy kést élezek. Az tökéletesen megnyugtat.
Még egy kicsit a díjjal kapcsolatban szeretnélek kérdezni. Egy ilyen díj nem csak elismerés, hanem feladat is, gondolom a jövőre nézve. Minden díj egy feladattal is jár, vagy van egy pici súlya is.
Ha abban az értelemben, hogy valamit majd jobban és másként kéne csinálni feladatként, mint eddig, akkor remélem nincsen neki. Tehát, hogy én csak ugyanúgy szeretnék lenni, ahogy eddig. Ha matematikai oldalról nézem, életem felét szerintem már leéltem, 40 éves vagyok. Most már nem hinném, hogy nagyon új erkölcsi feladatokat kéne egy díj után magam elé állítani. Inkább csak abban bízom, amit eddig csináltam, az jó, és próbálom ezt az utat tovább vinni. Vagy ezen az úton én próbálok tovább menni.
Vannak-e nagy álmok, vagy jövőbeli tervek, amelyek még előtted, vagy a családod előtt állnak? Ez mert nem a karrier, vagy a munka szempontjából kérdezem. Van-e valami bakancslista?
Szerintem már minden megvan. Tudunk materiális tárgyakat mondani, hogy szeretnék régi BBC rádió stúdió monitorokat és azon zenét hallgatni, de hogy ezek nem azok a fajta bakancslisták, amik valós szükségletek lennének. Akartam egy normális családot, van, akartam egy normális házat, jó helyen, van, akartam kiteljesedni a szakmámban. Sikerült, nem nagyon tudok így hirtelen olyat mondani. Ha utolér és elmegyek felnőttként egy iskolába, és kitanulok egy új szakmát, olyan még lehet, hogy jön, de azt hiszem, nekem egy normális korrekt életem van.
Milyen szakmákra gondolsz itt, amit említetted az előbb?
Ugye a saját felsőfokú végzettségem mellett már van számítógép a stúdiótechnikám, gyümölcspálinka készítőm, van ilyen konyhai, gasztronómiai szakács végzettségem is. Hát igen, lehet egy jó hentes. Nagyapám hentes volt szerintem, már csak viccből is lenne értelme. Úgy se lennék hentes, ahogy nem lettem pálinka főző, nem lettem szakács, és nem lettem számítógép a stúdiótechnikus sem. Vagy gombaszak ellenőr. Hát itt a börzsöny, itt a gomba, azért nekem néha itt a ház előtt tudok gombát szedni.
Nem is kell hozzá kirándulni.
Néha nem.
Köszönöm szépen a gondolataidat, és a kollégáim nevében is még egyszer gratulálok a díjhoz, illetve köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Zirig Árpád édesapával, média családért díjazottal Domán Vivien beszélgetett.
Then I can do it if I just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. First, I know it starts inside of me. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there is nothing to do.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Bán Mór író és könyvkiadóval beszélgetek, és illusztrátor társával, Bodnár Balázzsal. A mai napon Ecséden 18. alkalommal került a motoros búcsú megrendezésre, ahol Bánmór úr és Bodnár Balázs három könyvsorozat kapcsán folytatott beszélgetést a résztvevőkkel. Az egyik a Hunyadi könyvsorozat, a második a Hollófiak, a harmadik pedig a Fekete sereg. Először is Bánmór úrhoz fordulok. Mióta foglalkozik írással?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Hát belegondolva, több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött ez a dolog. Még iskolás koromban írtam az első folytatásos kis regényt, ami megjelent a Megyei Napilapban, úgyhogy ez egy nagyon régi hobbi.
És ez hol történt ez a megjelenés?
Én kecskeméti vagyok, és a Bács-Kiskun Megyei Napilapban, a Petőfi Népében nem sokkal a osztályozó értekezlet előtt jelent meg, hála Istennek, és így megkaptam magyarból a 4-est, mert ez volt a cél. Köszönöm.
Ez volt a mentő.
Ez a szószoros értelmében, tehát, és ezért is kezdtem el többek között írni. Hát komolyra fordítva szót, utána nyilván hosszú idő kimaradt, és 2000-ben jelent meg az első, akkor még fantasy műfajban publikált regénysorozatom, és tulajdonképpen azóta folyamatosan, hosszú időn keresztül, sőt, tulajdonképpen a mai napig is egy ilyen mellék foglalkozás, vagy egy másodállásnak lehet inkább nevezni. Hobbinál már azért sokkal több időt vesz igénybe, de mindig volt mellette más munkám is, médiában főszerkesztőként dolgoztam nagyon hosszú ideig. De az írás egyre fontosabb helyet kapott és töltött be az életembe, úgyhogy most már azért el lehet mondani 30-40 regény és nagyon sok egyéb kötet, publikáció, mert nagyon köszönöm. Ez most már valóban kitölti az életemnek egy jelentős részét, és óriási élmény számomra, többek közt a Balázsak közösen publikált Hollófiak sorozat, ami gyerekek számára készül. Ugyanis ez egy új terület az én írói munkámban, és óriási örömmel, meg lelkesedéssel vetettük bele magunkat mind a ketten, és azt gondolom, hogy nem csak a felnőtteknek érdemes írni, hanem bizony el kell kezdeni a gyermekeket is olyan történetekkel meggyőzni, segíteni a tájékozódásukat, a világlátásukat, a világképük kialakítását, ami szerintem a mai világban borzasztóan fontos.
Így van, engedjenek meg egy személyes megjegyzést is. A Hollófiak című második kötetet mi is megkaptuk, köszönjük szépen, és én is elolvastam, és tényleg azt mondom, hogy felnőttek számára is nagyon tanulságos, olvasható és csodálatos képekkel van illusztrálva. Köszönjük szépen. Egy kicsit, hogyha végigmennénk itt a három könyvsorozaton, hogy miatta az ihletet, tehát hogy miért pont ezeket a történelmi korokat választotta, ha erről beszélni a kedves hallgatóknak?
Tulajdonképpen mind a háromnál más kiindulási pont és más inspiráció volt. A Hunyadi volt az első, 2008-ban jelent meg az első kötet. Ez a Hunyadi család három nemzedékének a történetét dolgozza majd föl, de hát még Hunyadi Jánosnál tartunk. Valószínűleg a róla szóló sorozat ez 14 kötetes lesz. Ebből 12 már megjelent, most dolgozom a 13-on. És hát a kiindulási pont az volt, hogy akkoriban, ez 2005 környékén, amikor írtam az első regényt, egészen egyszerűen az volt az én érzésem, hogy a történelmi regény nem igazán az őt megillető szinten van az irodalmi életünkben, és ez igaz az egész történelmi szemléletünkre. Hát a magyar történelmnek a dicsőséges korszakai, azon korszakai, amelyekre joggal lehetünk büszkék, mind untalan háttérbe szorítva jelentek meg előttünk. Nagyon sok nemzedék úgy nőtt fel, szerintem ez az én benyomásom, hogy nem érezhették át azt, hogy magyarnak lenni miért jó dolog, miért lehetünk büszkék a történelmünkre, a múltunkra, milyen erős gyökerekkel bírunk a Kárpát-medencében, az őseink milyen harcokat vívtak, mit folytattak, és kialakult egy nagyon depresszív, szerintem nagyon torz és teljes mértékben életidegen szemlélet, ami a szégyenkezésre, a negatív érzések sokaságára épült, és ezzel azt gondolom, hogy szembe kell fordulni. Tehát egy olyan értékrend felé kell visszakanyarodni, ami egészen egyszerűen és nem csak a büszkeségre okot adó korszakokra, hiszen minden századunkban sok szörnyűség történt, azokkal együtt kell megismerni a múltunkat, és nekem mély meggyőződésem, hogy a hétköznapok kihívásaihoz, a jelen és a jövő kihívásaihoz a múltba vetett hit, meg az a erő, amit a múltunk tud adni, egész egyszerűen nélkülözhetetlen. Tehát aki nem tudja, hogy honnan jön,
az a gyökerek ugyanolyan fontosak.
Az azt se fogja tudni, hogy hova tart. Nagyjából így működött. A Hollófiaknál, ahogy említettem, nagyon fontos szempont volt, hogy a gyermekeinket miközben megpróbáljuk megvédeni sok szerintünk ártalmas folyamattól, olyan jelenségektől, amelyek napjainkban írtózatos erővel zúdulnak a nyakukba, és ez jó. de mindig fölmerült bennem a kérdés, hogy rendben, de mit tudunk helyette adni? Mi az a értékrend, amelyre építve tudjuk pótolni azt, amitől meg akarjuk őket védeni? Vannak olyan tartalmaink, olyan filmjeink, sorozatok, könyvek, bármi, amit nyugodt szívvel a kezükbe adhatunk, és azt mondhatjuk, hogy nézzétek ezt meg, ezek nagyon jó történetek, nem kell feltétlenül és mindenáron olyan kulturális termékekhez nyúlni, amelyről meg tudjuk, hogy nem jó irányba fog
elni. Ami most felkapott,
úgymond. Iszonyatosan felkapott, és azt gondolom, hogy egy olyan jelenséggel állunk szemben, ami megdöbbentő, mert nagyon sokan határtalanul sok energiát és pénzt ölnek abba, hogy a gyerekeink gondolatvilágát már nagyon fiatal korba egy olyan irányba vigyék el, amit én személy szerint íróként is és szülőként is aggályosnak tartom. Ez volt a kiinduló pont, és Balázsjal nagyon szépen megterveztünk egy olyan világot, ugye ez a Hunyadi fiúk gyerekkoráról szól ez a sorozat. Hunyadi Mátyás még kisgyerek, László már kamaszkorban van, és elhelyeztük abban a korszakban, ahol egyébként a Hunyadi regények is játszódnak. De más optikával, ez inkább a gyerekolvasóknak szól. Megjelennek olyan jelenetek, vagy olyan epizódok, amelyek a nagy regénynek is a részét képezik, de egészen másképpen. És ami a legfontosabb, ezt Balázzsal a legelején tisztáztuk, hogy olyan nagyon egyszerű, átlátható értékrendet próbálunk megjeleníteni ezekben a történetekben, amelyekről hisszük, hogy lassan hiánycikké válik, és én azt gondolom, hogy nélkülözhetetlenek. Én mindig elmondom azt, hogy amint gyerekként felnőttünk, Gárdonyi regényei, a Jókai regények, vagy az ifjúsági regények, Cooper indián történetei, mindezekben a megjelenő értékek, a bátorság, a természet szeretete, a barátság, a hűség.
Ami ugye most sajnos így kikopóban van a fiatalok életében, tehát csak a számítógép, telefon, és ezek nagyon fontosak lennének, hogy megismerkedjenek velük fiatalkorokban.
És hát talán még ennél is nagyobb a baj, mert ezek a hagyományos értékek egy picit ilyen cinikus, kigunyolandó céltáblájává válnak nagyon sok filmnek, könyvnek, történetnek, és azt gondolom, hogy óhatatlanul hat az ifjú generációkra, mert ezek ömlenek rájuk, és ez nem az ő hibájuk, a szülőknek meg sokszor nincs ideje foglalkozni a gyermekkel, hát lássuk be őszintén ez a helyzet, viszont ami szinte ellenőrizetlenül a nyakukba ömlik, az meg egy egészen más értékrendet képvisel, és én abban hiszek, hogy nem lehet erőszakosan egy gyereket befolyásolni. De ha vannak olyan történetek, amit szívesen olvas, ami kalandos, ami ugyanolyan érdekes, mint a negatív képet sugalló másik történet, hát akkor már miért ne azt adjuk a kezébe, akkor miért ne az legyen, amiből ki tud indulni. És a Hollófiak, ugye eddig két kötet jelent meg, a Tárnák rejtélye és az Emlékek kutya, ezek olyan történetek, amelyekben a megjelenő kérdések, azok, amelyek a konfliktusokat előidézik, meg ezek az értékek, valóban ezek a alapnak tekinthető értékek, barátság, lovagiasság, egy fiúnál nagyon fontos.
Én megmondom őszintén, én élveztem, miközben olvastam a könyvet.
És igen, itt ez is fölmerült most a beszélgetésben, hogy a mai fiúgyermekek egy kicsit olyan világképnek vannak kitéve, hogy igazából nem azokat a férfiúi erényeket erősítik az ő nevelésükben, amelyek hát azért egynek a kultúrának sok ezer éves hagyományával bírnak. Bátorság, hűség, tehát egy fiú legyen igenis bátor, egy fiú legyen lovagias. Ezekben a történetekben ezt igyekszünk megjelenteni. Ugyanakkor vannak olyan sokkal bonyolultabb kérdések, mint a megbocsátás, az ellenség. Ki az ellenség? Meg lehet-e bocsátani az ellenségnek? Van-e egyáltalán ennek értelme? És ezek egyébként már messze túlmutatnak mondjuk egy gyerekkorban természetes történetnek, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a 15. században, ahol ezek a sztorik játszódnak, ezek a kérdések mindennaposak voltak. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak mindig a mai modern kor szemszögéből tekintsünk vissza a múltra, hanem értsük meg, hogy ők hogyan gondolkodtak, miben éltek, és akár egy ilyen kalandos mesetörténeten keresztül, és azt gondolom, és az a tapasztalatunk, hogy a gyerek és fiatal olvasók minden további nélkül ezt pontosan tudják, hogy igen, ez egy múltban játszódó történet. Nyilván igyekeztünk úgy, én úgy megírni, Balázs úgy illusztrálni, hogy
korhű
legyen. Ugyanakkor ne riassza a mai korban élő fiatalokat, hanem inkább vonza és ismerjék meg. Úgyhogy hát ez volt ennek a küldetésnek a legfontosabb része. A Fekete Seregről pedig csak két mondatban annyi, hogy ez pedig egy kalandregény sorozat, ugyancsak a Hunyadi kor, hát Mátyás király legendás hadseregéről van szó. Pedig az volt a fő motiváció, hogy hát ez a magyar hadtörténetnek egy csodálatos korszaka, és szerintem elképesztően keveset tudunk róla. Tehát olyan hadjáratok, olyan csaták fűződnek ennek a fekete seregnek a történetéhez, amelyek hát elképesztően érdekesek. Ezer szállal kötődnek a magyar történelemhez, és mégis nagyon sokszor rácsodálkozunk, hogy tényleg ilyen is volt. A fekete sereg Olaszországban is harcolt a török szultán ellen, Otrantónál. Volt Mátyás királynak egy erődje a fekete tenger partján, szinte Kiliában. Mi volt a moldvabányai csatában, meg hát a csehországi, a ausztriai hadjáratok. Ezek elképesztően izgalmas történetek, egytől egyig mind valós alapokon nyugszanak. De ezt egy kalandregényes formában, ez inkább ifjúság, hát nem is ifjúsági regény, mert felnőttek, ahogy tapasztalom, ugyanolyan élvezettel olvassák. Megint csak az volt a fontos, hogy egy kicsit a reflektorfényt irányítsa a múltunknak erre a dicsőséges és nagyon szép korszakára.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztott a kedves rádióhallgatókkal. Arról szeretném kérdezni, hogy hogyan jött a kooperáció Balázzsal, tehát hogyan találtak egymásra, és Balázsnak mi volt a szerepe itt a három könyvsorozat megírásában?
Hát csak egy apró kiegészítés, annak idején nem írónak készültem, hanem rajzolónak. Nagyon szerettem volna rajzoló lenni, és hát ez nem sikerült, ezért az írás területén kerestem a történetmesélés lehetőségét. A mi együttműködésünk úgy indult, hogy Balázs küldött egy rajzot, Hunyadi Jánosról készített rajzot, és én megláttam ebben a rajzban azt az ábrázolásmódot, ami nagyon népszerűvé tudja tenni ezt a karaktert. Ugyanakkor van benne valami emelkedettség, valami plusz, nem csak egy illusztráció. És hát elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tényleg ez milyen lehetőségek vannak abban, hogy ezt a korszakot vizuálisan is életre keltsük. És szerintem nagyon hamar megfogalmazódott ennek a hollófiaknak a koncepciója. Én teljes mértékben Balázsra bíztam azt a vizuális világot, hogy ezeket a karaktereket hogyan képzeli el, és én nagy örömömre azt láttam, hogy pontosan úgy jelennek meg az ő képzeletében, és aztán a rajzasztalán ezek a hősök, Hunyadi Mátyás gyermekként, László, Hunyadi János, ez egész család, meg a korszak, ahogy én szerintem gyerekolvasóként szerettem volna ezt látni. Úgyhogy ez egy annyira kézenfekvés, természetes együttműködés, szerintem nagyon ritka az ilyen. Hát így indult, és hát most már a harmadik kötetet készítjük ebben a sorozatban.
És akkor egy kicsit átadnám a szót Balázsnak. Ugye veled a közelmúltban készítettem már egy interjút az illusztrátori munkásságodról, viszont most a mai nap egy különleges nap, és ebből az apropóból itt közösen az íróval és az illusztrátorral együtt készül ez a beszélgetés. Tehát itt a három könyvsorozatban te hogyan élted meg a munkásságodat? Mit jelentett neked ezekben a művekben rajzokat, képeket készíteni?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem hatalmas megtiszteltetés volt, hiszen ahogy János is mondta, a Nagy Hunyadit olvastam először, és én 2014-ben írtam Jánosnak ezzel kapcsolatban a levelet, és küldtem el az imént említett rajzot, ami egyébként már 10 éve volt, János.
Pont 10 év
telt el, és már tényleg a legeslegelején beszélgettünk a hollófiakról, hogy ahogy János is említette, hogy olyan értékeket közvetít, amik a mai fiatalokból talán kiveszőben vannak, vagy furán mondva már nem annyira menők, tehát nem azzal szoktak dicsekedni egymásnak gyerekek, hogy ők mit olvastak, hogy ők mit tettek, hanem mit láttak. Tehát, hogy én inkább azt veszem észre, hogy a gyerekek már nem magukról mesélnek, hanem az, hogy más emberek mit csinálnak. És ezek a könyvek meg pont arról szólnak, hogy a felmerülő problémákat Mátyás önmaga oldja meg, de úgy, hogy a tanácsokat egy idősebb generációtól kapja sokszor benne. És hogy éltem meg, ezen gondolkoztam most a beszélgetés során is, hogy igazából ezeket a történeteket, ezeket az értékeket jóformán a mai modern köntösbe is el lehetne mesélni, de én fiatalon, vagy az előbb János is mondta, én ezt szerettem volna olvasni. Tehát én ezeket a lovagokat szeretem, a páncélokat, a küzdelmeket. Ugye az első könyvben van is egy lovagi viadal, míg a másodikban a török táborban látunk kicsit jobban bele. Tehát, hogy ez a fajta helyszín és ez a körítés annak is közelebb hozhatja, akit alapvetően csak a korszak érdekelne, és emellé kap egy olyan tanítást, amit magával víve egy nemesebb emberré válhat.
Érdeklődni szeretnék, ha publikus, a jövőbeni célokról, tervekről.
Ha már a hollófiaknál indultunk el, idén szeretnénk a harmadik kötetet elkészíteni, és karácsonyra megjelentetni, és akkor lassan körvonalat tölt ez a sorozat is, amit egyelőre 6 kötetesnek számolunk, és nagyon reméljük, hogy egy kis gyerekkönyvtárként fog tudni működni. Tovább hát folytatjuk a Hunyadi regénysorozat is, ott a 13. kötettel, és közeledünk a lezáráshoz, a Nándorfehérvári ostromhoz, ami számomra egy óriási mérföldkő lesz, hiszen ez hát talán lehet, hogy a magyar irodalomban is egy egyedülálló, epikus nagy vállalkozás.
Szépen gratulálok!
Nagyon köszönöm. Borzasztó nagy felelősség, főleg így a végéhez közeledve, hogy tényleg lezárul egy ilyen korszak, de hát rögtön indul a Mátyás király életét feldolgozó sorozat. És hát mivel nagyon sok tervvel van, hát ugye a Fekete Sereg első kötete most jelent meg néhány héttel ezelőtt, Kinizsi fiai címmel, ez Bécsújhely ostrománál játszódik, Mátyás király egyik legfényesebb katonai győzelmét idézi meg ez a sorozat. De indítunk most a napokban egy másik történelmi regénysorozatot, erről néhány mondatot nagyon-nagyon szívesen elmondok, a Kastély a címe. És ez a sorozat a Gödöllői kastély 100 évét fogja feldolgozni. Ez egy nagyon izgalmas koncepció, 10 éve dolgozom ezen, vagy 15, már nem is tudom. És az ragadott meg, amikor több cikket elolvastam Gödöllő történetéről, hogy annyi színe van, és annyi hihetetlen izgalmas korszaka. Na most azt találtam ki, hogy hát van, minden kastélynak vannak urai, és vannak személyzet. A szolgák, inasok, kertészek, szakácsok. Mindig az urak és a kastély tulajdonosai, a királyok, hercegek, grófok jelennek meg a történetekben. Ebben a kastély regénysorozatban mind a két területet megismerjük. És a főszereplő ennek a szériának egy olyan férfi, egy Monostori Dénes nevű ember, aki egész életét végig szolgálja a Gödöllői kastélyban. 1848-ban születik, és 100 éves korában hal meg. És ebben a 100 évben, miközben szinte ki sem mozdul a kastély falai közül, a történelem egy forgószínpadként végig söpör az ő életén, és ha csak arra gondolunk, ő csecsemőként 1849-ben a édesanyja karján láthatja Kossuth Lajost a Gödöllői kastély erkélyén, amint a nisaszegi csatából érkező honvédseregeket üdvözli, hogy Windischgrätz ugyanott alszik, ugyanaz egy éjszakával korábban, mint Kossuth Lajos. Aztán egy belga bank lesz a kastély tulajdonosa. A kiegyezéskor ugye a magyar nemzet ajándékaként Ferenc József és Erzsébet királyné kapja meg koronázási ajándékként. Aztán egy hosszú, békés időszak következik, egy nagyon romantikus időszak Sziszi nevéhez kötődően. És ez a fiatal ember a kastélyba bekerülve inasként szépen a lépcsőfókat megjárva emelkedik, és szolgálja a kastély urait. De hát utána ugye meghal Sziszi, meghal Ferenc József, IV. Károly, kitör a világháború, egy világégés pusztítja el a fél Európát, aztán jönnek Kumbél, a vörös katonái, a román megszálló hadsereg, aztán Gödöllő a Horthy család nyári rezidenciája lesz, tiszti üdülő, aztán kitör a II. Világháború, egy amerikai Mustang-gép zuhan le a parkban, a bunkert építenek a kastélyra, aztán jön a Wehrmacht, és végül egy szovjet laktanya lesz a kastélyban. Most képzeljük el, hogy egy ember az ő 100 éve alatt mindezt végigéli. És engem megragadott az, hogy hát ilyen a történelmünk, tehát tényleg forgószélként söpör végig az egész ország fölött, de ez egy nagyon jelképes történet. Tehát egyetlen kastély sztoriába bele lehet sűríteni mindazt, ami az egész ország története jellemző, sőt, egy ember életében, meg az ő környezetében. És hát ennek a Kastély című sorozatnak indul most a publikálása, az első kötet jelenik meg a napokban, és hát a Gödöllői Királyi Kastély vezetése, Újvári Tamás igazgató úr óriási segítségével és támogatásával tudtuk ezt megvalósítani, rengeteg szakmai háttéranyaggal és szószoros értében vett segítséggel, megismervén a kastély zegzugait és olyan részeit is, ami nem feltétlenül a turisták számára látható. Úgyhogy ez egy óriási vállalkozás, de hát úgy látszik, hogy itt most ilyen nagy szabású sorozatokról beszélünk. Én ezt nagyon szeretem, nagyon hiszek abban, hogy ha egy-egy olvasóhoz ezek egy újabb szegmest megvilágítva eljutnak, akkor azért meg tud változtatni bennük sok mindent. Éppen itt az előbb beszélgettem olyan olvasóval, aki elmondta, hogy ő Erdélyt járja, nagyon szereti a magyar történelmet, és ezt a Hunyadi sorozatnak köszönheti, mert előtte nem volt az érdeklődés, nem terjedt ki erre. De hogyha egy történet képes arra, hogy az ember világlátását megváltoztassa, és esetleg ráébessze arra, hogy igenis mi itt, nem csak hogy itt élünk ebben az országban, hanem mi kötődünk ehhez a néphez, ehhez az országhoz, ez a hazánk, és ennek van egy történelme, és ezt érdemes megismerni. Hát ennél többet egy regény, vagy egy regénysorozat, azt hiszem, nem is érheti el többet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert és sok-sok könyvsorozat írását kívánom önöknek, a Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Bán János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett. Thank you.